Tisztelt elnök úr, tisztelt zsűri, tisztelt hallgatóság, hölgyeim és uraim! Szerzőtársam Horváth Milán, ő pedig Sík Dávid. Mindketten a budapesti Puskás Tivadar távközlési technikumból jöttünk, és Bolyai János geometriájáról fogunk előadást tartani úgy, hogy ezt egy 8 általános iskolát végzett diák is megértse.
Nagy fáma vártuk a fejszó.
Lássuk, miről lesz szó. Először elhelyezzük térben és időben Bolyai Jánost a világ természettudományába, utána megnézzük a jó öreg euklideszi geometria alapelveit, majd kitekintünk a hiperbolikus, vagyis a bolyai geometria alapelveire, utána empirikus tréningünk során összehasonlítjuk a geometriákat a gömbi geometria felhasználásával, végül előadásunkat Bolyai szíven egy appendixel és egy függelékkel zárjuk. Egyértelmű, hogy Bolyai János a magyar természettudomány legnagyobb alakja, sokan őt tartják a geometria Kopernikuszának is.
Szerintünk ő a geometria Einsteinje.
Amit tett, egyértelmű. Megtörte az euklideszi geometria több mint 2000 éves egyeduralmát, felszabadította az emberi gondolkodást a tér másként való felfogása számára. Megteremtette az első absztrakt elméleti világot, olyat készített, ami eddig nem létezett, logikailag létezik csak, fizikailag talán egy másik világban létezhet. Csak évtizedekkel később mondja ki, és még pár évvel később jelenik meg Riemann disszertációja, melyből kiderül, hogy a geometria és a valóság lehet különböző.
Tehát a geometria az absztrakt elmélet egy osztálya.
Bolyaié volt az első ilyen világkép, és nélküle talán nem nyílik meg a 20. század tudósai előtt az elektromosság, a relativitás elmélet és az atomfizika világa. Nem is a geometriában a hangsúly, hanem hogy ez egy új világszemléleti mód, és Bolyai ezt lemerte írni, elvezetve a társadalmat a mai modern tudományok világába.
Euklidész időszámítás előtt a 4. században megírja Elemek című művét, a geometria alapművét. Ennek 5. posztulátuma párhuzamossági tétel, az euklideszi geometria egyik alapelve. Ez később Bolyainál a 11. axióma lesz. Nézzük! Vegyünk egy egyenest és egy ezen kívül eső P-pontot. Hogyha megvizsgáljuk a P-ponton átmenő összes egyenest, akkor látható lesz, hogy egyetlen olyan van ezek között, amelyik sehol nem fogja metszeni az eredeti L-egyenesünket. Ezt hívtuk párhuzamos egyenesnek. És hát ez az euklideszi geometria egyik alapelve, de például ott van az a másik, miszerint háromszög belső szögének összege 180 fok, és erről majd később lesz szó.
Most nézzük meg a bolyai geometria alapelveit. Ha egy P-pont L egyenestől D távolságra van, és P-pontból L egyenesen vetített D hosszúságú merőlegesse, B-t a szöget zár be, egy P egyenes, akkor Google szerint kimondható volt.
Tangens beta per 2 egyenlő I ad a D per K adikon, ahol K a tér görbületének reciproka, különbség esetén végtelen, tartva végtelenben, I ad pedig a természetes logaritmus alapja, közelítőleg 2,75. Már tart végtelenhez, ezért I ad kitevője tart a nullához. Mivel bármelyik szám 0. hatmányja 1, ezért egyenletünk jobb oldala is 1 lesz. Kotangenst felírjuk koszinusz és szinusz hányadosaként, majd átrendezések után kijön, hogy beta per 2 egyenlő 45 fok, vagyis beta egyenlő 90 fok. Tehát kijött a párhuzamosság.
Visszajutottunk az euklideszi geometriához. Most nézzünk néhány megállapítást a bolyai geometriával kapcsolatban. Kimondhatjuk, hogy végtelen sok olyan egyenes van, amely egy P ponton áthalad, de egy L egyenes nem metszi. Egy háromszög belső szögeinek összege kisebb két derékszögnél, vagyis 180 foknál. Nincsenek hasonló háromszögek, csak egybevágók, hiszen hogyha két háromszög szögeik egyenlők, akkor területük is egyenlők. Csak 75 évvel később mondja ki Hilbert, hogy ez a hiperbolikus sík nem realizálható az euklideszi tér bármely felületeként, ezért tréningünk során majd egy hasonlító modellt, a félgömbi geometriát fogjuk alkalmazni. Akkor következzen az empirikus tréning.
Te vagy a sík.
Te mondod.
Síkban nézünk háromszögeket, ehhez veszünk egy kis tésztát. Megisztezzük. és megnyitjuk. Majd pedig késsel háromszögeket fogunk kívánni belőle, és hogyha különböző méretű háromszöget várunk ki, és megnézzük a belső szögek méretét, akkor láthatjuk, hogy egyre növekvő vagy egyre csökkenő háromszögeknél a belső szögek nem változnak, tehát a belső szögösszeg mindig
180 fok lesz.
És akkor ezt berakjuk kicsit sülni. És közben megnézzük, hogy hogy néz ki ugyanez gömbig energiával. Láthatjuk, hogy ahogy nőnek a háromszögek, a belső szögek ugyanúgy nőnek velük, tehát a belső szögek összege 180 foktól 540 fokra. Érdekességként megérzhetjük, hogy van olyan háromszög, amelynek a belső szögei 90 fokosak. És nézzük meg a gólya geometriát. Láthatjuk, hogy ahogy nőnek a háromszögek, úgy csökkennek a belső szögek, és ezek tartanak a nulla felé. Fontos megjegyezni, hogy ebben a közelítő geometriában a határvonal már nem része a geometriának. És elkészül az euklideszi süti. Még kicsit meleg is. Most pedig egy képzeletbeli űrutazásra invitáljuk a kedves közönséget. Ahol azt szeretnék, ahol egy új világba érkeztünk, és hogy szeretnék megtudni, hogy ebben a világban milyen geometriát alkalmazunk, akkor ki kell szállnunk az űrhajóból, ki kell jelölni három pontot a felszínen, ezeket összekötni, és megnézni az így kapott háromszögek belső szögeinek összegét. Hogyha a szögösszeg 180 fok, akkor
euklideszi geometriáról beszélünk.
Hogyha a szögösszeg kisebb, mint 180 fok, akkor
gyros vonal. Tehát hiperbolikus vagy gólyai geometriáról beszélünk.
És hogyha a szögösszeg nagyobb 180 foknál,
akkor gömbi geometriáról van szó.
Ez, ennek a modellezéséhez pedig az almát választottuk segédeszközünként. Már készítettük. Előre elkészítettük a gömbi, illetve a hiperbolikus geometriát. De azért, hogy a közönség lássa, itt is megcsináljuk a hiperbolikus geometriát, amelyik az egyszerű. Félbevágom az almát, utána felfordítom, és függőlegesen három vágást ejtek rajta. És így láthatjuk, hogy a szögösszeg kisebb, mint 180 fok. Ahhoz, hogy tudjuk alkalmazni ezeket a geometriákat, definiálnunk kell az alapfogalmakat a egyes geometriákon, így a gömbi geometriákban a legegyszerűbb vonal a gömbi főkörök. A gömbi főkörök két ponton áthaladva a gömbi sugársort alkotnak, és hogyha megnézzük az ötödik, a párhuzamosági tételt ezen a geometriát alkalmazva, akkor láthatjuk, hogy nincs olyan főkör, amely nem metszené egy ezen kívül haladó főkör. Tehát megalapíthatjuk, hogy gömbi geometriában nincsenek nem metsző párhuzamos főkörök. Ezzel szemben a gólyai geometriában az alapvonalaink, ahogy az előbb az almán is vágtam, a függőleges félkörök, és hogyha itt megnézzük a ezen kívül eső vonalunknak a metszeteit, akkor láthatjuk, hogy végtelen sok olyan egyenesünk van, ami metzi, és végtelen sok olyan egyenes van, amely nem metzi ezt a kívül eső körünket. Legalább, és ezt a narancsága tartománya jelöltük. Végül pedig nézzük meg a négyzeteket a különböző geometriákban. Láthatjuk, hogy egyre növekvő négyzeteknél a belső szögek ugyanúgy nem változnak, tehát a belső szögösszeg mindig
360 fok lesz.
Ezzel szemben gömbi geometriában, ahogy nőnek a négyzetek, úgy nőnek a szögek is, tehát a szögösszeg
360 foktól egészen 4x180 fokig, az 720 fokig volt a
Végül pedig nézzük meg ugyanezt a bójai geometrián. Láthatjuk, hogy ahogy nőnek a négyzeteink, úgy csökkennek a belső szögek. Tehát a szögösszeg
360 foktól most 0 fokig fog rajta.
És mit fontos megjegyezni a bójai geometriánál?
Hogy az alap már nem része a sírnak.
Hiszen tart a végtelenbe, ez csak egy közelítő geometria. És hogy mit alkotott bójai 1826-ban?
A semmiből egy új, más világot teremtett.
Egyelőre nem tudjuk, de 4 évvel később Boole algebrájával megteremtette a számítástechnika alapját.
Ezzel az őrültséggel, hogy egy meg egy az egy. De ezek ugye logikai műveletek.
És Einstein 80 évvel később a relativitás elmélettel megteremtette az atomfizikát.
Ami most Japánban sajnos problémákat okozott, hogy azt Csermely Péter professzor úr is említette.
És hogy mit teremtett bójai? Lassan talán már megelejük rá a választ, hiszen űrszondáink egyre távolodnak tőlünk a galaxisban, és onnan, ilyen nagy távolságokból talán máshogy, egy másik geometriával tudjuk szemlélni itteni földi világunkat. Köszönjük a figyelmet!